Folytatjuk a beszélgetést Békési Tíme addiktológiai konzultánssal. A témánk a társfüggőség. Azt mondja, erről még így nem beszéltünk ebben a műsorban, úgyhogy nagyon örülök, hogy van is most rá időnk, és ott hagytuk el, hogy az altruizmus, tehát az önfeláldozás, intézményes önfeláldozás, az mennyire köthető össze a társfüggőséggel. És akkor még egyet visszamegyek, mert hogy előbb volt egy mondata, amikor azt emelte ki, hogy elhunyt függők gyermekeivel is foglalkoznak. Ott mit kutatnak? Tehát ott mit kell megtalálni? Miben szenvedhet egy elhunyt függőnek a gyereke?
Például a társfüggőségben.
Ja, hogy itt visszaigazunk, oké. Okay.
Igen. Nagyon gyakori. A parentifikációból jön. Erről is szerencsére most már nagyon sok szó van. Tehát a szenvedélybeteg szülők gyerekeivel való foglalkozás az megint csak, mint a társfüggőség, olyan nagy múltra nem tekint vissza, tehát egy néhány évtizede. Tulajdonképpen, hogyha ha szakirodalmat nézem, az később került Magyarországra, mint hogy az önsegítő csoport megalakult volna, mert az anonim alkoholisták csoportja mintájára, a 12 lépéses program mintájára a család pont a rendszer szemléletből kiindulva, a család többi tagjainak, máshogy érintett tagjainak is van csoportja, hozzátartozóknak az Alanon, a felnőtt gyerekeknek az ACA, ezek mind az angol Adult Children of Alcoholic, van a latin, ugye a tínédzser korosztálynak, az most nincs Magyarországon ilyen csoport, de ACA van, vannak AA csoportok, vannak Alanon csoportok, vannak ACA csoportok, és most nem akarok elmenni, mert szerencsére több segítő lehetőség is van. A lényeg az, hogy a magyarországi ACA csoport kb. 20 éve alakult meg. Lehet, hogy megköveznek a társaim, hogy nem tudom pontosan, de 20 vagy 25.
34 éve, nem emlékszem.
Annyira lett. és szakirodalom az később érkezett Amerikában, ugye ebben is előttünk járnak. Amerikában például a Betty Ford Center, ugye a Ford elnök felesége, aki gyógyszerfüggőségben szenvedett, és aztán ő is ugye felépülő lett, összefogtak a Hazelden központtal, és létrehoztak ez a Betty Ford Hazelden Center most a jelenlegi neve. Létrehoztak egy olyan szenvedélybeteg ellátóhelyet, ahol a függők házastársaival is külön foglalkoznak, és a függők kiskorú gyerekeivel is külön foglalkoznak. És egyszerűen fantasztikus. Jerry Moe-nak le is fordítottak magyarra egy könyvét, a szenvedélybetegségről gyerekszemmel című könyvét, aki 20 éve dolgozik ebben a központban gyerekekkel, ő maga is szenvedélybeteg család felnőtt gyereke. Tehát 20 éve, Amerikában 20 éve van olyan program, ahol már a kiskorú gyerekek is segítséget kapnak. Mi is...
Mármint társfüggő szülők, vagy függő szülők, kiskorú gyerekei,
igen. Tehát itt hazánkban először ez az önsegítő csoport alakult meg, és fontos kiemelni itt a Magyar Máltai Szeretetszolgálat fogadó pszichoszociális szolgálatának Franco András által vezetett csoport tevékenységét, akik egyéb szakirodalmakat is lefordítottak már. Van egy német szerző műve, az Apa, Anya, Pia című könyv, ami néhány éve ugye kapható már.
Apa, Anya, Pia?
Igen, bolti forgalomban most már 5-6 könyv van, ami az elmúlt pár évben jelent meg. Jó, magam is írtam szerzőtársal egy ilyen interjú kötetet, az Újraépített Életek című könyvet, ezek hazai felnőtt emberekkel készült interjúk, szenvedélybeteg szülők felnőtt gyerekeivel, meg van egy szakmai rész benne. Tehát igazából pár éve tudunk professzionálisabban segíteni ezeknek az embereknek, és a függő szülők felnőtt gyerekei, az ő gyász folyamatukra lettem én magam figyelmes, tehát ez nem titok, hogy én is érintett vagyok. Tehát 15 és 17 éve haltak már meg a szüleim, és a saját gyász folyamatomat, mondjuk gyászkísérő is vagyok, de az nyilván nem annyira segít, mert ha gyászolok, akkor gyászolok.
Nem szakember
vagyok, de hogy többet tudok nyilván a témáról. Na és a saját gyász folyamatom, illetve a sortársakkal való, a konzultáns munkában való találkozásom keltette fel az érdeklődésem, hogy más, mert nagyon sok gyászolóval dolgoztam, mások csoportot vezettem, hogy más az ő gyászuk.
Már más az addiktív szülők gyerekeinek
a gyásza, igen. Más a mintázata, másra kell odafigyelni.
És mondd egy példát.
Például, hogyha ugye függ attól, hogy én hogy tudom a veszteségemet feldolgozni, hogy milyen volt a kapcsolatom az elhunytal. És szenvedélybeteg szülőknél nagyon gyakran, hát végtelenül ambivalens. És nagyon gyakran a szülő halálát nem a hiány követi, hanem a megkönnyebbülés. És de ettől függetlenül egy szülőt el kell majd gyászolni. És valakinél ez a megkönnyebbülés nyilván a történésektől függően egy-két-három évig is eltarthat, már nincsenek újabb negatív tapasztalatok, nincs annak a nehézsége, fájdalma, hogy végig kell néznem, hogy a szülőm tönkre megy, és idő előtt meghal.
Van olyan egyébként, hogy megkönnyebbülés előbb jön, és utána jön egy erősebb hiány?
Igen, de mondom, hogy tényleg
tehát fordítva történik meg, ugye először van a hiány általában a gyászban, ugye az az első,
persze,
ugye a tagadás,
persze,
aztán a hiányérzet, vagy a...
Igen, hát ez...
Aztán szép lassan elfogadás és a megkönnyebbülés, de hogy itt létezik-e az, hogy az addiktív szülő gyereke előbb megkönnyebbül,
igen,
majd később jön rá, nem tudom, akár egy-két évvel később, hogy hát ő már tényleg nincs többet.
Igen, és ami és akkor a gyász mintázatára egy vagy két amerikai cikket találtunk, amiben ott volt, és ez azt hiszem, ez a legjelentősebb munkát igénylő, megmunkálandó veszteség az elveszett gyerekkor. Tehát az, hogy nem lehettünk igazán olyan felszabadult, önfeled gyerekek, nem élhettünk meg egy ilyen önfeled gyerekkort, mert nem tudtak a szüleink úgy ráhangolódni a mi igényeinkre, mert a saját kényaikkal voltak elfoglalva.
És ez egyenes út a parentifikáció felé?
Hát ez az tud lenni, igen. Abszolút, mert a függőszülő a függőségével van elfoglalva. A társfüggőszülő a függővel van többnyire elfoglalva, megintézi az életet, meg dolgozik, meg főz, meg mindent csinál, de az, hogy a gyerek, de igazából itt a felelősségvállalás nagyon fontos, hogy senki nem azért vállal felelősséget, ami az ő dolga lenne. A függőségért, a társfüggő a saját jóllétért. Tehát ebbe a gyerekek bedarálódnak ebbe a rossz működésbe, de tényleg itt is széles a spektrum, meg hogy a függőség azt tudni kell, hogy egy progresszív és kezeletlenül egy fokozatosan romló állapot, tehát hogy lehet virágkora a családnak, lehet fénykora, még aranykora, még lehet, amikor még kicsik voltunk, akkor még voltak jó dolgok, meg még elmentünk nyaralni, de...
De az minek köszönhető?
Hát az, hogy még nem olyan súlyos a betegség. Tehát ez egy...
Sem a társfüggőség, sem a...
Így van.
Adott esetben az addiktív szülőnek a függősége.
Így
de egyébként
van.
Itt most csak arról beszélünk, hogyha van egy társfüggő, és általában nőkről beszéltünk, mert erre is szeretnék kitérni, hogy miért csak nőkről, vagy többnyire nőkről beszélünk, mert itt már patológia lesz, azt hiszem, a főszereplő. Szóval mi van akkor, hogyha nem függő, vagy nem alkoholista az egyik fél, akitől függ egyébként a másik? Mert most őket azért kiemeltük, vagy ezt a képletet most így erősítettük. De
persze,
mondom, nem ez az egyedüli eset.
Persze. Tehát az, hogy mentálisan sérülékeny családok, az ott nem csak az alkoholizmus van, hanem van egy depressziós szülő, más valamilyen személyiségzavarral élő szülő. Tehát ez többféle lehet. Ebből egy az, hogy a szenvedélybetegség mint tünet jelenik ott meg. Tehát mentálisan sérülékeny családokban a gyermekek nevelkedése, hát ott mindig kérdéses, hogy meg tudják-e kapni azt, amire egy gyereknek az egészséges testi, lelki, szellemi fejlődésére szüksége van. Mert hát legtöbbször van tető a feje fölött, meg van, el van látva, van kaja, meg minden, de hogy...
Egyébként ez is még ugyanide, és aztán szeretném, hogyha a gyerekeket egy picit kivennénk a képletből, tehát a társfüggőségről, társak képletében szeretnék beszélni. Szóval, hogy az a gyerek, akinél egyébként minden megvan, nem tudja, hogy mi a probléma. A szülők között ott van az addikció, ott van a társfüggőség, bármi, ami miatt ő parentifikálódik. Mikor jön el egy gyerek esetében, amikor emiatt elkezdi magát ostorozni, hogy érthetőbb legyen? Felmerülhet-e az egy gyerekben, hogy én vagyok a hibás, amiért ilyen szarul érzem magam, miközben minden megvan, időben kapok enni, van autó a családban, akár kettő is, elmegyünk nyaralni minden évben, süt a nap, 100 négyzetméteres lakásban lakunk, és sorolhatnám, tehát amikor az életkörülmények egyébként tök oké minden. De érzi, hogy valami nem stimmel, akkor egy gyerekben felmerülhet az, hogy elkezdi magát okolni?
Gyakran.
Elkezd bűntudata lenni?
Abszolút.
Az érzései miatt.
Igen, gyakran. Tehát a család, úgy gondoljunk a családra, mint egy élő organikus rendszer, ami az egyensúlyra törekszik. És amikor ugye fennáll egy ilyen tünet együttes, hogy van egy függő, meg mellette egy társfüggő társ, az is egyfajta egyensúly, de patológiás egyensúly. És egy gyereknek ehhez kell alkalmazkodni. Egy gyerek élete a szüleitől függ. Ő alkalmazkodni fog ahhoz, ami van. Hát ő nagyon sokáig egy gyerek nem tudja, hogy baj van. Ő azt hiszi, hogy ez ilyen. Hogy az élet az ilyen. Az ahhoz nagyobbnak kell már lenni, hogy valaki járjon más családokban, és akkor lássa, hogy így máshogy is lehet élni, mint ahogy
máshogy figyelnek a gyerekre.
Igen, és vagy nagyon sokan beszámolnak arra, hogy hát hozzánk nem lehetett soha senkit hívni, mert mindig bizonytalan volt, hogy milyen lesz a hangulat, vagy veszekedés, vagy a apám hogy jön haza, és hogy szólogat be, hogyha nem tudom mennyit ívott, akkor hogy szólogat be a barátaimnak, és akkor így hozzánk nem jön senki, elszigetelődünk. Na, tehát a gyerek hajlamos magát hibáztatni, és ugye ismeri a szakirodalom most már több mint 20 éve, hogy vannak ezek az alapszerepek, amiket megkülönböztetünk, ami a szenvedélybeteg családban nevelkedő gyerekekre jellemző, van a hős, a bűnbak, az elveszett gyerek és a bohóc. Nem mindig ilyen vegytisztán jelennek meg ezek a szerepek, inkább sokszor szerepkombinációk vannak, de általában azért kihangosodik valamelyik. Tehát a gyerek akár az, hogy hányadik a születési sorban, mondjuk ha valakinek nincs tesója ilyen családban, az kemény meló, mert akkor
mindent a nyakába
vesz. Minden, igen, és nyilván a gyerek habitusától, személyiségétől függően fog belecsúszni valamelyik szerepbe, és az ráég. És ugye rugalmatlanok ezek a rosszul működő patológiás családok, ezeknek a rendszere, ez nagyon rugalmatlan, pedig egy családnak alapvetően, mivel ahogy nőnek a gyerekek, folyamatosan új életciklusba kerülnek, pont, hogy a rugalmasság az nagyon fontos lenne. Persze az egyensúlyi szakaszok közt az átmeneti időszakokat jól tudják kezelni, de ezek merev rendszerek, és nem elég jók a határaik belül sem, meg kifelé sem. Szóval egy gyereknek nagyon nehéz dolga van, és mit csinál? Ő alkalmazkodik. És ennek az alkalmazkodásnak, ami gyerekkorban beválik, egyébként megy a harc a figyelemért, ki milyen figyelmet kap, gyerekkorban ez beválik, viszont felnőtt korban ennek megvan az ára.
Mond példát.
Igen. Például, hogyha most ha a társfüggőségből indulunk ki, akkor egy hősből nagyon könnyen lesz társfüggő. Mert ő azt tanulta meg, hogy én mindig valakinek a valakije vagyok. Az, hogy valakivé válni, hogy a személyiségemet kibontakoztatni, megtalálni,
hogy az
nincsen.
Magát.
Igen, én mindig valakinek a valakije vagyok, és én abban tudom magam meghatározni, hogy egy hős az nagyon jól tanul, nincs vele gond, jól viselkedik, mindenben segít. Súlyosabb parentifikált esetben már 10 évesen ő osztja be a pénzt, meg segít, meg a kisebb testvéreit akár abajgatja. Tehát, hogy ő vele nincsen semmi gond. Ránéz a család, és a kifelé mutatott kép. Tehát, hogy kifelé mutatott képből azt láthatjuk, hogy hát itt nincsen baj, hát milyen ügyes ez a gyerek, hogy mindenben sportol is, zenél is, hát mennyire büszkesége a szüleinek. A szülők is azt látják, hogy hát nem lehet itt olyan nagy baj, hát ez micsoda egy klassz gyerek.
Milyen alattomos, nem?
Igen, és akkor ez minden csinál a gyerek. Na de hát ennek megvan a várható ára, mert felnőtt korban belőle lesz egy kényszeres, kényszerbeteg, vagy munkamániás, folyamatosan a tevékenységeiben elvesző ember, aki közben másokról is próbál gondoskodni, nagyon gyakran választ egyébként olyan pályát, segítőpályát, orvosi pályát, amiben szintén másokat segít,
lehet
másokkal
hős.
Foglalkozhat, igen, akkor ő hős, de hogy ennek komoly ára van, mert ezek az emberek aztán gyomorfekét kapnak, gyomorrákot kapnak, kényszerbetegek lesznek, pszichésen összeomlanak, pszichiátriára kerülnek, tisztaságmániájuk lehet, munkaalkoholisták lehetnek, ami azért ugyanúgy rombolja a kapcsolataikat, és hiába vágynának mondjuk egy jó, elkötelezett, biztonságos kapcsolata, de hát hogyan egy munkafüggővel nem lehet. Szóval nagyon sok várható negatív ára van annak, hogy egy gyerek nem tud mit tenni, ő alkalmazkodik ahhoz a családi rendszerhez, amiben felnő.
Milyen érdekes, a társfüggőséget eddig, és a beszélgetésünk utolsó perceiben majd szeretnék lokálisabb példákat meghallgatni öntől, szóval, hogy eddig úgy néztük, hogy tágabb családi rendszerben. És azt hiszem, hogy azért, mert nem véletlen, mert hogy így kell nézni a társfüggőséget.
Így van.
De ha kiveszünk mindenkit a képletből, és ott van az egyén, és ott van a függőségének a tárgya, tehát a társa, akkor milyen tünetekre kell figyelni? És akkor most azt gondolom, hogy most jutunk el oda, hogy nézzük azt, hogy majd most kapjuk az SMS-eket, hogy basszus, hát én társfüggő vagyok. Rájöttem, hogy társfüggő vagyok. Szóval, hogyha leszedünk mindent, és átvettük a történelmét, átvettük azt, hogy mikortól foglalkozik ezzel az emberiség, a klinikum, az egyén, a kis közösség, a családi közösség, tehát mikor beszélünk társfüggőségről. De ha mindent kiveszünk a képletből, és magunkban nézünk, mikor mondhatjuk azt, hogy társfüggők vagyunk?
Hát van egy kiváló tanulmány a Komáromi Évának, ő klinikai és addiktológiai szakpszichológus, nekem tanárom volt, kollégám, ő az, aki a legtöbbet foglalkozott hazánkban a társfüggőség témakörével, tőle nagyon sokat tanulhatunk, és neki van egy kiváló tanulmánya, amit én most segítségül hívnék, mert én szívesen felolvasom. Tehát ő...
Hát ha úgy érzi, akkor idézzem belőle.
Igen, mert hogy ezeket azt gondolom, hogy fontos felsorolni, hogy tényleg valaki magára ismerhessen, akár hogyha több is jellemző rá ezek közül. Tehát Komáromi Éva, ugye ezt részletesen taglalja, a kodependenciát, és a különböző szerzők által megalkotott definíciók és a saját terápiás tapasztalat alapján 20 pontban foglalja össze, hogy mik a jellemzői. Ezek szerint ezek a következő jellemzők a fontosak, tehát az identitás bizonytalansága, az autonómia hiánya, a fokozott dependencia igény külső fókusszal, a határok gyengesége, a túlzott felelősségérzet, a kényszeres gondoskodás, az áldozatiság, a kontroll szükséglete, kognitív torzítások, manipulativitás, játszmaviselkedés, negatív önértékelés, a bizalom hiánya, a kényszeresség, a tagadás, elfojtások, szégyen és bűntudat, felduzzadt harag, sérült intimitás, kapcsolatok zavara, szexuális diszfunkciók, destruktív lojalitás, progresszivitás. Bocsánat, ezt tudom, hogy nagyon rosszul hangozhatott, de ez van. Ez mind, nem azt jelenti, hogy ez az összes, ez egy emberre mind jellemző, de hogyha több jellemző, vannak persze a diagnosztikus rendszerben, hogy azért valamennyire ez már, vagy hát nem valamennyire osztályozott, tehát hogy vannak a diagnosztizálásnak kritériumai persze, hogy mit tudom én, hogy két évnél, például ez szerintem elég csak ezt mondanom, hogy ha valaki két évnél tovább együtt tud élni valakivel, aki szenvedélybeteg vagy más miatt egy nagyon problémás ember. Tehát ha valaki két évnél tovább ezt kibírja, nem egészséges a személyisége. Tehát egy egészséges ember sikítva elrohan.
Utolsó egy percben, ha bárki felismerte magában a társfüggőséget az elhangzottak tükrében, akkor mit kell tennie? Maga a felismerés, az is egy gyászfolyamat, nem? Tehát, hogy én felismerem azt,
persze.
Hogy mi az, ami van bennem, meg mi az, ami nincs meg bennem.
Persze, de azt gondolom, hogy felszabadító is lehet, mert amiket felsoroltunk, ezek a problémák az embernek jelen vannak az életében, és valószínűleg sokan keresik erre a megoldásokat. Tehát most már olyan világban élünk, hogy rengeteg az információ, a könyvek, a cikkek, a különböző pszichológiai oldalak, podcastok, tehát tényleg, de a filmeken keresztül, vagy művészeti alkotásokon keresztül is találkozhatunk a témával, tehát lehet, hogy az ember már egy ideje keres, és aztán meglát, meghal valamit, és meghallja a válaszokat. És amikor például mi megírtuk az Újraépített Életek című könyvünket, a mai napig jönnek a visszajelzések, hogy valaki írja, hogy hát 50 évesen olvasta a könyvet, hogy azért olvasta el, mert hogy régen együtt táncoltunk 30 évvel ezelőtt, és elolvassa a könyvet, és magára ismer, hogy én is elfeledett gyerek vagyok, szenvedélybeteg család felnőtt gyereke. És nem csak én, hanem a férjem is. De hogy hát azért milyen jó lett volna 20 évvel ezelőtt, vagy 30 évvel ezelőtt elolvasni, könnyebb lett volna az élet. Persze így is jó, meg most is örülök neki, de könnyebb lett volna az életem. De onnantól, hogy megvan az információ, meg lehet egy aha élményem, hogy akkor már nem az, hogy úristenem, nem a Holdról jöttem, vagy nem velem van valami nagyon nagy baj, hogy én béna vagyok az életben, hanem igen, ennek megvan az oka, hogy ez honnan jön, és vannak megoldási lehetőségek. És ez lehet, mondom, a probléma mértékétől függően, az önsegítő csoportot én mindenképpen ajánlom az embereknek, hogy dolgozzanak magukon. Csoportban nagyon jó magunkon dolgozni, nagyon hatékony tud lenni.
Vagy csomó minden. Erdőterápia, irodalomterápia, meseterápia.
Mozgásterápia, minden van. Tényleg nagyon szerencsések vagyunk, olyan korban élünk, hogy sok minden elérhető. Vannak térítésmentes ellátások is, az persze sokkal kevesebb. Lehet menni egyéni konzultációra, pszichoterápiára, pár és család konzultációra, szóval azt gondolom, hogy lehetőségek vannak szerencsére, és az, hogy ki hogy tud ezen az úton haladni, az egyéni, nem érje magát soha másokhoz, hanem induljon el. Azt mondjuk egyébként felépülő körökben, hogy a felépülés egy élethosszig tartó folyamat. Ez nem azt jelenti, hogy élethosszig mint egy ilyen meredek hegyet mászom a felépülés nagyon nehéz, verejtékes útját, hanem igen, vannak verejtékes részei, de hogy gondoljak arra, hogy most mennyi idős vagyok, és 20 év múlva más problémákkal fogok szembesülni, tehát ne hagyjam abba az önismereti munkát, az önmagammal való foglalkozást, mert mindig lehet jobb az életem, ez a lényeg, mindig lehet jobb az életem.
Ámen. Ez volt a zárszava az e-heti szabadeséseknek. Ugyanis ennyi volt mára a szabadesés meg az egész hétre. Békési Téma addiktológiai konzultánssal, képzésben lévő családi tanácsadóval beszélgettem. Köszönöm szépen, hogy itt volt ma velünk.
Én is nagyon köszönöm.
Nektek meg a figyelmet köszönöm. Czoller Andi nevében is integetek, elköszönök tőletek, legyen szép hétvégétek, feladtuk a leckét, úgyhogy lehet gondolkodni. Találkozunk hétfőn. Vigyázzatok egymásra meg magatokra. Szevasztok.